Jó napot kívánok! Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják. És a mai nap az Ítéletidő című rovat jegyében telik, ugyanis két kritikus kollégám ül a stúdióban, Koltai Tamás és Markó Róbert. És beszélgetésünk tárgya a Katona József Színház legújabb bemutatója, a Mizantróp lesz, Zsámbék Gábor rendezésében, és azt szoktuk kezdeni, hogy rövid úton ilyen mutogatással eldöntjük, hogy igen vagy nem, kérem a kezeket és a hüvelykujjakat akciópozícióba helyezni, és akkor háromra gyorsan nyilvánítsunk magunknak véleményt. 1, 2, 3. Hát három felfelé mutató új, az enyémet egyszerűen felhúzták a kollégák, ezt állítom, mert azért én ennél bizonytalanabb vagyok, de hát ezt majd akkor taglalni fogjuk a következőkben. A Mizantróp című Molière darabról van szó, ezt játssza a Katona József Színház, és akkor én megkérem ifjú kollégámat, Markó Róbertet, hogy mondjon nekünk pár mondatot a darabról, nem is nekünk, hanem esetleg annak a rádióhallgatónak, aki éppen autózik, és mi vagyunk bekapcsolva, és nem találkozott még a Mizantróp című Molière darabbal.
Igen, hát a Mizantróp című Molière darab az én véleményem szerint Moliérnek az egyik legnagyszerűbb darabja, hanem a legnagyszerűbb, egy Alcest nevű embergyűlölő játssza az ő főszerepét, aki, amint a nevében is benne van, gyűlöli az embereket, ellenben szerelmes egy Szelimen nevű asszonyba, akinek pedig meglehetősen nagy udvartartása van férfiakból és különféle hódolokból, és hát egy szerelmi történet bontakozik ki tulajdonképpen itt a Molière-nél, amelynek persze Alcest és amelynek a középpontjában Alcest és Szelimen viszonya áll, és hát eldöntetlen a darabban, hogy hát Alcest végül hogy dönt, ki vonul vagy nem vonul ki a világból, aztán a Katona előadása ezt majd megválaszolja, erről biztosan fogunk beszélni, és hát Petri György nagyszerű fordításában játssza a színház ezt a darabot, amely fordítást a Katona számára készítette Petri, ha én ezt jól tudom, de nem most, hanem korábban.
1988-ban.
Koltai Tamás, ez a szerelmi megközelítés, ez így nagyjából?
Ez abszolút helyén való, de hát rögtön felveti azt a kérdést, hogy tényleg embergyűlölő-e Alcest, pontosabban, hát ő magáról ezt mondja, tehát el kell neki hinnünk, de hogy tulajdonképpen az emberről van szó, mint most ilyen csúnya nagyképű szót mondok, antropológiai értelemben, tehát hogy született ember az már gyűlöletre méltó, vagy pedig az emberek közössége, amely mondjuk társadalmat alkot, az gyűlöletese Alcest számára. Hát én szerintem inkább erről a másodikról van szó.
Valószínűleg elejétől fogva is, tehát ez egy 1666-os darab, igen. És hát mindig is úgy tartották ezt számon, mint egy ilyen már Molière részéről is, meg azóta mind, akik játszották, színre vitték, hogy egyfajta vallomásos darab, ahol megfogalmazódik a viszony az embert körülvévő világhoz, a többi emberről, és a, hát ennek a minőségéről, tehát a társadalomnak a minőségéről. Robert említette a fordítást, ami a most játszott fordítást, ami 88-ban készült. Egy picit én még visszamennék a 70-es évekre, mert tulajdonképpen akkor volt a világban is egy ilyenfajta nekibuzdulás, hogy akkor angolra is, németre is újra fordították, és azokban az években több nagyváros, nagy színházában játszották ezt úgy, mint egy jelenre áttransponált történetet. És azt akkor született nálunk is egy fordítás, 1974-ben Mészői Dezső fordítása született egy Madách színházi előadáshoz, korábban Szabó Lőrinc fordítását játszották, és nézek Tamásra, hogy vajon ő erre a Madách színházi előadásra emlékszik-e.
Hogy nem emlékszem, ezt Vámos László, igen, rendezte, és Gábor Miklós játszotta, jól emlékszem, sőt, igen, egészen biztos. Igen, ez nagyon érdekes, mert Mészői Dezső remek fordító, és az előadáshoz nagyon illett. És általában addig, szerintem a világon mindenütt, és itt a Madách Színházban is, igazából egy ilyen előkelő társalgási, társadalmi környezetben játszódott a darab. Azt is lehet mondani, hogy művészkörökben, arisztokratikus körökben, irodalmi szalonokban, tehát tulajdonképpen a felsőbb középosztály tagjai között, és a Mészői Dezsőnek, aki hát egy nyelvvirtuóz tulajdonképpen, nagyon sima, elegáns, könnyed, finom, laza fordítása, nagyon illett ehhez az előadáshoz, de hát elég hamar jött a fordulat, amikor a rendezők nem feltétlenül ezt az arisztokratikus, finomkodó mizantropot látták a darabban, hanem egy másik fajtát.
És aztán ekkor következett a Petri György fordítása, ami a Katona József Színház 88-as előadásához készült. Hát ez a fordítás, ez nyilván ugye még nyersebb, jól lehet, tehát verses, tehát a verses formát azt őrzi, de hát még kevésbé költői és finomkodó. És amennyire ezt meg lehet figyelni, egy picit elmaszatol dolgokat az eredeti közegben, tehát sokkal kevésbé van szó a királyról, az uralkodóról, az udvarról, mint amennyire az eredetiben.
Valamennyire azért igen. Van. Inkább azt mondanám, hogy tehát egyrészt azt a kifejezést használnám, hogy átvágja a bozótot, tehát tulajdonképpen nem csonkít, csak éppen egyszerűbben és direktebben és közvetlenebbül fogalmaz, tehát nem kerülő úton. Általában a fordításoknak, pláne az utóbbi évtizedekben ez egy jellemző sajátossága. De például az, hogy udvar, az szerepel benne, igen, a királyudvar. Most, amikor, hát ugye kicsit előre szaladunk, de talán lehet, amikor Váradi Szabolcs egy kicsit belenyúlt a Petri fordításba, akkor már nem udvar van, hanem például kormány. Tehát nem udvari udvar körök, hanem kormány.
De udvar is maradt benne, tehát ezért nem írtották ki teljesen. Igen, egyébként is ez a fajta pici belenyúlás, ami a mostani előadás szövegénél történt, az még egy kicsit úgy keményítette az egészet. Nekem egy-két ponton úgy észre lehetett venni, most azért hozok egy példát rá, mert az úgy nekem megütötte a fülemet, hogy például az elején, amikor a mi főhősünk Alcest és az ő barátja azon vitatkoznak, hogy hogyan kell reagálni erre, hogy az emberek hízelkedők, hazudoznak, megjátsszák magukat, és egyéb rendkívül ellenszenves dolgokat is elkövetnek, és akkor szóba kerül az, hogy a mi főhősünknek van egy pere, amiben mindenki számára nyilvánvalóan neki van igazsága, és hát mégis a kimenetel az nagyon bizonytalan. És például itt a Katona előadásában a Kocsis Gergő játszotta jó barát, nem azt emlegeti, hogy meglátogatta de a bírót, hanem a bíró tarifáját emlegeti, hogy tisztában van. Szóval hát nyilván egy picit úgy hozzá sötétítették a szöveget is, de most itt én magam itt belelovaltam magunkat nagyon ilyen részletkérdésekbe a mostani előadás kapcsán, de még visszaszeretnék térni a 88-as bemutatóhoz a Katona József Színházban, ahol Cserhalmi György játszotta a főszerepet, emlékezetes alakítása neki, és hát azt hiszem, hogy ez nagyjából ez előzte meg a távozását, mint ahogy a Székely Gábor is ezután az előadás után ment el. Én most kikerestem, és láttam, hogy Koltai Tamás kollégám mit írt arról az előadásról.
Csak azt mondjuk, hogy Székely Gábor rendezte ezt.
Székely Gábor rendezte a 88-as előadást, igen. És azt, itt egy mondatodat kijegyzeteltem magamnak, amiben azt írtad, hogy Cserhalmi György álszesztje kivonul a világból, nem lesz öngyilkos, végül is földre dobja vészlósúan letekert sáját. Jön-e majd jobb idő, amikor visszatérhet, kérdeztette költőileg írásod végén.
Igen, azt el kell mondanom, hogy abban az időben még volt egy olyan rovat, hogy újranéző, és én ezt kétszer írtam erről az előadásról, másodszor a 27. előadás után, ami hát ma már szinte lehetetlenül hangzik, hogy alig 4 hónappal volt a premier után, ma már 4 hónap alatt nincs 27 előadás egyik színházban sem, egyik előadásból sem. Tehát valamit lehetett érezni, de nem lehetett pontosan tudni azt, hogy mi következik. A második alkalommal, amikor ugye pár hónap választott el bennünket attól, hogy Székely Gábor lemondjon a Katona József Színház igazgatásáról, akkor azért lehetett érezni, hogy ez egy búcsú. És az előadásnak a vége, a díszlet is megváltozott, és tulajdonképpen kinyílt a tér, egy szoba helyett, egy üres tér, egy színpad keretkezett, ami nagyon érdekes, mert majd valamilyen módon összefüggésbe lehet hozni a mai előadással. Tehát, mintha a színpadnak az üressége valamilyen távlatot jelentett volna, miközben ez a távlat úgy működött, hogy onnan elment a főszereplő. De nem lehetett tudni, hogy hova megy el. Tehát, hogy a világból, a színházból, ez is nagyon érdekes, hogy ez egy fontos kérdés a Mizantropban, hogy elmegy, de hova? Külföldre megy? Vagy vidékre megy? Van, aki tarisznyával szokott csak elmenni, elemózsiát pakol, szóval ez egy nagyon fontos kérdés. Akkor úgy nézett ki, hogy tulajdonképpen a színháznak mond búcsút. Hát Alcest vagy Székely Gábor.
Egyébként azt szeretném megkérdezni ifjú kollégámtól, hogy magának Székely Gábor, mint rendező, meg van még, vagy maga annyira fiatal, hogy...
Annyira fiatal éppen... vagyok, hogy előadását nem láttam már, élőben nem is láthattam, mert ugye ő vagy hosszú ideje, talán ti tudjátok, hogy mióta nem rendező már.
Hát az új
90-es években még rendezett, de annak is inkább csak az első felében.
Természetesen Székely Gábor, mint legenda, tehát Székely Gábor, mint legenda van meg, azon kívül pedig, mint színházpedagógus, tehát mint a Színház és Filmművészet Főiskolának a tanára.
Nos, akkor mielőtt tovább haladnánk itt a témáinkon, most hallgassunk egy kis zenét, és egy francia énekesnő fog énekelni Axelred.
De ces gens qui passent autour de moi dans la ville. Ces gens qui courent et qui marchent pas, où vont-ils? Est-ce le vent qui les pousse vers d'invisibles rêves? Que voient-ils au bout de leur course quand le brouillard se lève? Réponds-moi, je t'attends, je t'attends, je t'attends. Ces gens qui se serrent dans leurs bras, sur leur cœur, qui ne savent plus ce que c'est d'avoir froid, d'avoir peur. Est-ce la terre qui retient leurs pas, ou le ciel qui est trop lourd? Ils marchent à l'écart du hasard, que savent-ils de l'amour? Sans foi, sans toi, je cherche ma route. Sans foi, ni loi, seul avec mes doutes. Je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends. Gens qui passent autour de moi dans la vie, ces gens qui courent et qui marchent pas, où vont-ils? Est-ce le vent qui les pousse vers d'invisibles rêves? Que voient-ils au bout de leur course quand le brouillard se lève? Cherche ma route, sans foi ni loi, seul avec mes doutes. Sans foi, sans toi, le cœur en déroute. Sans foi ni loi, j'ai perdu ma route. Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy most itt. És kettő színikritikussal, Koltai Tamással és Markó Róberttel a Katona József Színház a Mizantróp című előadásáról beszélgetünk. A Katona József Színház történetében most először fordul elő
29.
Hogy egy darab újra műsorra került, tehát hogy másodszor játszanak el valamit. Amikor ezt 88-ban Székely Gábor rendezésében eljátszották, akkor Cserhalmi György, mint Alceszt, mondta ezt a Petri szöveget, hogy ez a világ rohad, mondta keserűen, egyébként kicsit elbújva, tulajdonképpen most Fekete Ernő is kicsit elbújva mondja ezt a szöveget, és az ember óhatatlanul arra gondol, hogy ha akkor rohadt a világ, akkor már egészen el is rohadt. De ez lehet, hogy csak ilyen, hát nem is tudom, hogy az emberek hajlamosak valószínűleg mindig úgy érezni, amikor mizantrópot látnak, na hát ennél aktuálisabb aztán soha nem is lehetett volna. Mit gondolunk erről? Milyen világ veszi ma körül Alcestet az előadásban, Zsámbéki Gábor rendezésében?
Hát több szempontból igaza van Andrának, hogy ennél aktuálisabb nem is lehetne ez a darab, tehát most is gyakorlatilag ugyanezt érezzük. Hát, amiről már beszéltünk, hogy a szöveg, illetve ez a szövegváltozat is arra játszik rá, hogy kortársiasítsa ezt a szöveget, noha nem igazán szorul rá. Én azt gondolom, hogy az aktuál politikai viszonyokat képezi le nagyon-nagyon finoman ez az előadás most, amit a Katonában láthatunk. Tehát egy érdekvezérelt világot, egy pénz által vezérelt világot, egy mahinálható hatalom és hatalommal mahinálható világot látunk ezen a színpadon.
Aktuál politika? Kérdezem Tamás.
Ugye ez mindig az a kérdés, hogy mi mit látunk bele. Tehát ugye ez nyilvánvaló, hogy a rendező, a színészek saját érzéseiket, gondolataikat, világlátásukat vetítik bele, de hogy az nekik mi, a világlátásuk, meg az érzésük, meg a gondolataik, azt nekünk kell kódolni, vagy dekódolni, nekünk kell kitalálni. Ők hiába mondják egy interjúban, vagy akárhol, azt mi tudjuk megfejteni, vagy nem. Tehát nyilvánvaló, hogy örökké aktuális darab, tehát nem hiszem, hogy volt, vagy lesz olyan világ, ahol a korrupció, a celebkultúra, a hazugság, a hizelkedés, a protekcióval való előrejutás, a gazsulálás, az nem volna aktuális. Tehát ilyen szempontból ez teljesen mindegy, ez mindig érvényes. A fontos inkább az, hogy azok a viszonyok, amiket a színpad és a színház sugal, azt mi mennyire érezzük a magunkénak. Na most érdekes, ugye én már elég sok előadást láttam, zárójelben hadd jegyezzem meg, hogy a Katona József Színház nagyon jelentős rendezője, Asher Tamás, aki tulajdonképpen a zsámbéki székely Asher triónak a harmadik tagja, tehát úgy gondolom, hogy a három olyan rendezőről van szó, akik az utóbbi mondjuk 40 évben meghatározó jelentőségűek. Ő is rendezte, ő meg Kaposváron rendezte, nem sokkal a Katona után, a 90-es évek elején.
91-ben, igen.
Igen, tehát, és az is nagyon-nagyon aktuális volt, és ha most erre volna idő, ahogy nincs, akkor nagyon érdekes volna megmutatni azt, hogy 88 és 91 között, tehát a rendszerváltás közvetlen megelőző és a rendszerváltást közvetlen követő időben mecsoda különbség van a kettő között, és jelentős különbség van. Tehát a világ... Nem tudom, hogy változott-e, ezt nem nekem kell most itt eldönteni, de az előadás sokkal prózaibb, sokkal szikárabb, sokkal inkább egy hétköznapi környezetbe került. Tehát, ahogy az előbb mondtam, Szelimennek, ugye a nőnek a környezete, az egy irodalmi szalon. Most nem irodalmi szalon. Asernál egy polgári lakás volt, most pedig tulajdonképpen most? A színpad maga a színház.
A színház?
Hát igen, igen. Mm-hmm. Tehát aminek szerintem több jelentése van itt ebben az előadásban, az lehet, hogy majd erről tudunk beszélni, de egy teljesen lepusztult, tehát nincs igazán díszlet, tehát annyira a valóság, a színészeknek a színház a valóság, az az otthonuk tulajdonképpen. Nekünk pedig egy díszlettelen világ, amiben minden nagyon pőrén, nagyon nyersen és nagyon ismerősen hangzik. Tehát én igazán tényleg azt gondolom, hogy most az eddigi előadásokhoz képest, és most nem a világot akarom bántani, a világ olyan, amilyen, hanem az előadásból következtethető világot, az sokkal sivárabb, sokkal pitiánerebb, és agresszívabb. Tehát ahogy például az orontoknak a fejlődését idézőben lehet látni. Az oront csak egy hülye fráter volt régebben, most meg egy gangster, tehát nem csak azért, mert belerugdos gyakorlatilag az ászesztbe, el is gáncsolja a színpadon szószoros értelmében, hanem egy cenzor, aki lehet, hogy majd jön a következő alkalommal, mert benne van az előadásban, és majd bezáratja a színházat, mert utálja, ami itt történik. Szabad szellemű emberek beszélgetnek a társadalomról.
Sóhajtva kérdezem, jelent az valamit, hogy ezt a figurát a Katona József Színházban most Máté Gábor játsza?
Hát ez annyit jelent.
Robi,
néha. Miközben akartam ezt én is szobozni, hogy ez szintén egy búcsú, ugye Zsámbéki Gábor búcsúja, január 28-ai bemutatta ez az előadás, február 1-től nem Zsámbéki Gábor a katona igazgatója, és hát tényleg ez egy külön gag, hogy az a Máté Gábor játsza ezt az orontot, és az a Máté Gábor kacsint ki orontként a közönségre, és mondja azt, hogy ennek a vircsaftnak itt hamarosan vége lesz, aki 3 nap múlva beleül az igazgatói székbe. És hát nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy ez egy vicc, vagy ez egy maximum egy ironikus gesztus, hiszen Máté Gáborval sokféle szempontból, a legtöbbféle szempontból a szellemi örökséget ezt tovább fogja vinni a katonának és Zsámbékinak, de minden esetre ez egy tetszetős.
Tehát van még egy szellemi gesztus, ugyanis az előző előadásban, a Székelyében ő volt a filint, tehát ő volt a kedves, de hogy mondjam, stréber,
simulékony
barát, ugye? Most ugye természetesen ez is csak egy vicc, tehát nem lehet komolyan venni, de mégis van benne valami, hogy ezekből a kedves, jóindulatú, simulékony filintekből lesznek a gazember orontok. Szóval most szimpati értelemben természetesen nem Máté Gáborról, igen, hanem orontról beszélek. Tulajdonképpen hát ebbe is van valami.
Még vissza lépve egy pillanatra az előző előadáshoz, már a Székely Gáboréhoz, azt szeretném szóba hozni, hogy milyen érdekes, hogy Székely Gábor és Zsámbéki Gábor pályájában mennyi a párhuzam. Tehát, hogy tulajdonképpen kezdőként vagy fiatalként ugyanazt a Csehov-Sirályt rendezték program darabként a 70-es évek elején Kaposváron, illetve Szolnokon, és most bizonyos értelemben Zsámbéki is búcsúzik ugyanezzel a darabbal, amivel Székely Gábor búcsúzott 20 évekkel hát ezelőtt.
Ők ketten együtt indultak, szabad elmondom egy viccet, elmondom, tréfa, de igaz, Badó Viktor, ugye a fiatal rendező mondta, aki tanítványa volt Székelynek, hogy ő, amikor a főiskolára ment, akkor azt hitte, hogy a Székely és a Zsámbéki az egy ember, mert mindig úgy nevezték, hogy Székely Zsámbéki.
Többen voltak így egyébként, igen. Számos híve volt a Székely Zsámbéki nevű embernek, amíg már nem került a főiskolára.
Tehát, igen, aztán elváltak, ugye ez is egy érdekes történet, amit szintén nem fogunk itt kifejteni.
Sőt, nem is pontosan tudunk, nem? Vagy...
Hát nem tudom, mert ők egyrészt gentlemanek, remek emberek, becsületesek, tisztességesek, és nem mindig, na most ebbe belezavarodok, a lényeg az, hogy nem mondták el szó szerint, hogy mi történt, és azért lehet tudni,
és ez így helyes,
történt.
Bár én nem tudom, de Tamás tudja, de nem baj, ezt most nem fogjuk
értetni. Nem érezték ki, elmondták, tehát tulajdonképpen a Székely Gábor azt nehezményezte, hogy a katona elkezd sokfelé külföldre járni, és egy utazószínház lesz, és a Székely Gábor még a Zsámbékinál is inkább munkamániás, aki éjjel-nappal és az év minden részében próbált, tehát úgy érezte, hogy ez felszínességre és könnyelműségre fog vezetni.
Tehát akkor némi stratégiai elképzelés különbség volt.
Igen, de nem egy lényeges, tehát nem szellemiségben vagy elvekben való különbség.
Robi, magának mit jelentett ez a közeg ott? Engem kicsit, tehát én nem mindenhol tudtam megfejteni ezt a színháziságot, tehát azt, hogy itt a színpadon voltak ők otthon, mi a nézőtéren, és voltak bizonyos elemek, amiket... Tehát, hogy színházban élt a Szelimen és az Alceszt, aki ott vele, vagy...
Hát valószínű, hogy ebben
Bagosi van. Levente díszletét, ha nekem egy kicsit megpróbálnám megmagyarázni.
Bagosi Levente díszlete az... Tulajdonképpen üresen hagyta a Katona József Színháznak a színpadát, olyannyira üresen hagyta, hogy az összes nyílásokat, amelyeket lehetett a nézőtér felé, hátra az öltözők felé, és az oldalsó járásokat is nyitva hagyta, és Bányai Tamás világította ezt a teret, szándékosan alul bizonyos pontokon, és szándékosan felül, aztán másik pontokon, tehát gyakorlatilag minden nyílásból világítottak. Ez az átvilágítás, a színpadnak az átvilágítása, ez számomra egy egyértelmezhető gesztus. Én onnan próbálom ezt az előadást megközelíteni magamban, hogy Jean Békinak ez egy ilyen kis enciklopédikus munkája, amit úgy be, amivel úgy betette az ajtót és föltette a koronát az ő az Katona József színházi teljesítményére. Én nem tudom, hogy színház, vagy hogy színpad ez. Az számomra egy nagyon erős jel, amikor Fekete Ernőnek az álszesztje elindul az ő önkéntes számüzetésébe, és akkor egy ilyen kis 26-os kocsira különböző dolgokat fölpakol. És azok a dolgok, amiket ő fölpakol, azok teljesen idegenek abban a térben, amiben Szelimen él. Tehát egy írógépet, egy zsáknyi könyvet, és hát ami nagyon gyönyörű szerintem, hogy fölfeszíti a színpadnak a deszkáit, illetve valahogyan deszkákat vesz elő a színpadból, számomra ez azt jelenti, hogy színpaddeszkákat tesz a kocsira, és hát igenis, hogy ott a nő fölpakolja a színházat, és elmegy, és ezzel az ő fajta színházának vége van, és jön az Orontnak a színháza.
Voltak épp nagyon korántól, szinte egész előadás alatt csomagol már. Tehát az előadásnak eléggé korai pontján elkezd csomagolni első lépésben, amikor a társaság van, akkor kezd el könyveket bepakolni egy ilyen hátiságban.
Én rosszul láttam, ezt nem vettem észre, amikor írtam róla. Igen.
Én nem ezt akarom az írásodból előhozni, hanem azt akarom előhozni sokkal inkább, hogy írtad, hogy ez egy megrendítő előadás, és ezt én elolvastam.
Egy picit másképp látom, mint a Robi.
Igen, halljuk.
Hát ugyanaz természetesen. Tehát az, hogy ő már közben pakol, az egy elhatározás, tehát ez nagyon Jean Béki. Tehát úgy gondolom, hogy egy ember, akinek elege van, nem fog elmenni, tehát én remélem legalábbis, és nem gondolom, hogy ő nem fog többet rendezni a Katonában, de az, hogy ez egy gesztus és egy jelzés, hogy ezt már nem lehet bírni, ezt a világot, ami itt van, ez azt jelenti, hogy ő már, tehát nem egy utolsó csepp a pohárban, hanem ez már egy ideje gyűlik benne. Ami a színpadot illeti, az abban vitatkozom csak veled, Robi, hogy vagy látom egy kicsit másképp, hogy ugye kétféle módon lehet színpadot ábrázolni, vagy színházat a színházban. Ez mindig egy ilyen jelképes, hogy a színházban játszódik valami, amit én az esetek nagy többségében nem szeretek. Tehát nagyon nem szeretem, amikor az az egy helyszín, már éli menedékeket is láttam színházban játszódni, amit nagyon-nagyon nem szeretek. Tehát itt nem egy ilyen figura van, hogy most a miénk a színház is. Nem. Itt inkább a színház az a csupasz, az a lecsupaszított valóság, és egy olyan színpad, ami ráadásul nem rendezhető be. Lehet, hogy azért, mert annyira nincs pénze a színháznak, hogy még díszletre sincs pénze. Tehát az, hogy a színészek csinálják a díszletet, ugye ilyen trégereken, rudakon, vásznakat engednek föl le, rá is feszítik az egyik alkalommal, meg egy olyan ágyat hoznak be, ami sehova se illik, mint hogyha a színház raktárából hoznának egy matraccal. Tehát én azt gondolom, hogy de ez persze esztétikus, tehát ez nem valami szedett-vedett, éppen ez a szép benne, hogy a színház ebből esztétikumot tud csinálni, de én érzek benne, lehet, hogy tévedek természetesen, egy olyan gesztust, hogy hát ez van, ebből kell nekünk színházat csinálni. És az, hogy ugye az Orond bejön, és felkapcsolja a lámpákat, hát majd ő fogja lekapcsolni, és valószínűleg majd bezáratja a színházat. Tehát, hogy tulajdonképpen a színészek működtetik ezt a teret, amik tudják, aztán ebből a térből távozik el egy kunyhóba a világ végére, vagy nem tudom hova, semmibe, az álszeszt a végén.
Hamarosan ki fogunk lyukadni Fekete Ernő álszeszt alakítására, de most egy kis zenét hallgassunk megint.
Jeter les cailloux sous la pluie, rêver le monde mais tant pis. Et chaque soir le même scénario. Tout pour t'avoir tatoué mon nom sur tes bras. Me saouler le dit Margarita, colorer mes cheveux en pivert. Pour te plaire, soudouer la carte en ancienne. Juste pour être sûre et certaine. T'es mon futur, mon futur proche. Tu es mon, tu es mon aventure. Tu es mon folie, mon dumont. Tu es tout doux, tu es mon futur proche. Faut mieux que tu t'accroches. errer en string en hiver, prendre des calmants pour me taire, sauter Notre-Dame en Benji, tout pour t'avoir, décroché un rôle au ciné, pour que tu puisses plus me contourner, dire à ton toubib de me prescrire, et je vais le faire, étrangler la carte ancienne, juste pour être sûre et certaine. T'es mon futur, mon futur proche. Tu es mon, tu es mon aventure. Tu es mon folie, mon dumont. Tu es tout doux, tu es mon futur proche. Faut mieux que tu t'accroches. Aucune rivière, aucune montagne, comme Dina l'a dit. Aucune rivière, aucune montagne m'arrêtera. Non. Tu es, tu es mon aventure. Tu es t'accroche. Tu es mon, tu es mon aventure. Tu es mon folie, mon dumont. Tu es tout doux, tu es mon futur proche. Faut mieux que tu t'accroches. Aucune rivière, aucune montagne m'arrêtera.
Ahol hely van, színházi belépő. Ebben a műsorban beszélgetünk Koltai Tamás és Markó Róbert kritikusokkal a Katona József Színház a Mizantróp című bemutatójáról. Hát ott tartottunk tehát, hogy ez mindenképpen egyfajta búcsú Zsámbéki Gábor részéről, aki a továbbiakban nem lesz a Katona József Színház igazgatója, illetve hát Máté Gábor vezeti most már ezt a színházat, de valamennyien úgy gondoljuk, vagy reméljük, hogy ez nem olyan fajta búcsú, hogy aztán ő nem fog részt venni rendezőként, vagy tagként ennek a színháznak az életében. No, Fekete Ernő játssza el az ő kivonulását, és igazából Tamás erre már utalt, hogy mindig az a kérdés, hogy mi ezt a nézőtér, tehát egyrészt akik játsszák, hogy látják ezt a viszonyt, a világ és Alcesz viszonyát, másrészt ez bennünket is mindig egyfajta csapda helyzetbe hoz nézőként, mert hát vagy együtt utáljuk a világot Alcesztel, vagy pedig hát... Tehát igazából megméreckedünk mi is, hogy vele vagyunk, vagy a világgal. Tragikus, vagy komikus, vagy tragikomikus hős a Fekete Ernő Alcesztje az előadásban. Robi, mit gondol?
Ez egy elég jól megírt szerep. Azt gondolom, ez az Alcest. Ezért is lehet róla ilyen dolgokat kérdezni, hogy tragikus, komikus, vagy tragikomikus. Ami nekem nem tudok válaszolni, azért hímelek és hámolok. Ami nekem nagyon meghatározó a Fekete Ernő alakításában, az, hogy ő egy ilyen szöszmötölő értelmiségi. Tehát, hogy hogyha csak összevetem a Cserhalminak az alkatával, meg azzal az eredendő, nem tudok jobb szót mondani, brutalitással, ami a Cserhalmiból sugárzik, és egy nagyon erős intellektussal párosul, az a Fekete Ernőben egy olyan, az intellektus hasonlóképpen megvan, de mégiscsak egy ilyen sodródó, fölhorgadó, de tulajdonképpen a szavain túl a tettekig el nem jutó emberről.
Tehát ilyen Ivanovi.
Egy Ivanovi, de nem ragad benne ő az Ivanovba, tehát másképpen csinálja ezt az Alcestet szerintem, mint az Ivanovot az Asernál, de egy ilyen küzdő, igen, egy Ivanov, ez az Alcest számomra.
Igen, ez nagyon fontos, amit mondtál, Robi, hogy hát értelmiségi. Tehát igazából ez az utóbbi évtizedekben egy értelmiségi dráma lett. Szerintem régebben nem volt az. Tehát a saját tapasztalataim szerint is ezt mondom, hogy még a Gábor Miklós, aki igazán a legértelmiségibb magyar színész volt szerintem, ő sem volt az, mert más volt a világ. És az is igaz, hogy más értelmiségi, mint amilyen akár Lukács Andor volt az Asher rendezésben, és Cserhalmi alakításától is különbözik. Kevésbé teátrális. Most ez egy nagyon rossz szó, mert Cserhalmi se volt az, tehát a Cserhalmi sokkal impulzívabb, sokkal nagyobb felhorgadásokra képes ember volt. Nagyobbakat csalódott, nagyobbakat szenvedett. Úgy érzem, hogy Fekete Ernő apatikusabb, tehát ő már lejjebb van, már úgy értem, hogy ő már kevesebb illúzióval indul neki. Ez a Szelimennel való viszonyát is nagyon erősen, a szerelmével való viszonyát is meghatározza. És ez is nagyon fontos egyébként az előadásban, hogy hogy viszonyul ő. Mert igazából ugye a nő az egyetlen, akit kivesz a saját gondolatköréből, már senkinek nem hisz, és csak a szerelmének hisz, akinek viszont nem nagyon lehet hinni, mert hát legalábbis feltételezhető, hogy megcsalja, de valami baj van vele, tehát nem tud vele menni. Néha azt hirdeti, hogy tud vele menni, néha nem. Most már ebben az előadásban úgy látom, hogy ez csak egy illúzió az első perctől fogva. És ha ebben hisz, Fekete Ernő Alcestje, akkor ebben a dologban egy kicsit talán komikus. De igazából nem ő komikus, hanem tragikusnak látom inkább, tehát együtt lehet vele érezni, hanem őt látják komikusnak. Tehát az a röhögő kórus, ami az előadásban részben, mint a szereplők részéről felhangzik, részben pedig ugye akusztikusan a végén a mikrofonból, az azt mutatja, hogy hát van egy ember, akit ki kell röhögni, mert tisztességes, becsületes, nem bírja a hülyeséget és ezt a világot, és hát azért aki ebben a világban élni akar, az röhögje ki.
Szerintem az is nagyon fontos, hogy ő nem egy fennhéjázó értelmiségi, tehát nem az értelmiségi, aki nem tudom, kalapot hord, meg szemüveget, és perjét iszik, és szivarozik, és baromi nagy könyvtára van, hanem egy, hát ez a Szakács Györgyi, amilyen ruhát ráadott, ez az én rojtosra koptatott.
Rongyos a zakója, felhívnám erre a figyelmet, tehát valószínűleg nem a esztétikai élményért tartja Szelimen őt a szalonjában. Igen, bocsánat.
Igen, tehát hogy ebből is látszik, hogy ő, ahogy Tamás is mondja, nem az a jól szituált polgári értelmiségi, hanem egy lejjebb lévő.
Na most én másképp láttam azért ezt a figurát, de lehet, hogy az én szememmel van a baj. Tehát ahogy emlékszem Cserhalmira, meg hát ahogy őt ismerjük, tehát ott egy ilyen elementáris, csömör és férfias düh volt abban az alakításban, mint oly sok más Cserhalmi alakításban. Fekete Ernőben pedig én hajlamos voltam egy gyerekes duzzogást és fortyogást és örökös elégedetlenséget látni, ami helyenként már ellent. Most azt fogom bevallani, hogy én rossz vagyok, mert én nem is nevetek a Fekete Ernő figuráján, hanem hogy nem látom be, dühít, hogy miért kell ilyennek lenni. Már csak azért is, mert igazából a következetes igazságmondása és őszintesége, következetességének is vannak híjai. Tehát azért hajlamos ő is ettől eltekinteni, amikor neki fájna. Tehát ez egy ilyen nagyon gyerekes attitűd, hogy én keményen megmondom mindenkinek, nem érdekes, ha fáj, nem kell tapintatosnak lenni. Miközben azt azért elvárnám, hogy a Szelimen mondja azt, hogy nincs itthon, amikor nem szeretnék találkozni a vendégeivel, a barátnője ne bombázzon engem a rossz véleményével a szerelmemről, tehát igen, tehát csak ezt tudom mondani megint az életnek az elején, gyerekkorban, és a végé felé van ez a nagyon-nagyon befelé figyelés. Amikor egyáltalán nem vagyok tekintettel arra, hogy ott körülöttem emberek vannak, akármilyen rosszak, hogy egy kicsit filintes legyek, de valóban azért vannak erényeik, tehát nem feltétlenül mindig a rosszra kell figyelni. Tehát azt vallom be töredelmesen, hogy engem nem tudott ez egyáltalán nem biztos, hogy baj egyébként, de nem tudott engem ez az álsz ezt maga mellé állítani ebben a fröcsögő küzdelemben, amit ő a világgal szemben folytatott, és a szerelmi viszonyokat tekintve, és abszolút a Szelimennel érzek együtt, és mellette állok, hogy ez a kapcsolat, ez egy kínzókamra mind a két fél számára. De hát nem csak azért, mert a Szelimen időnként bájos és kacérkodik másokkal, hanem mert ez a szerelmes férfi ember ki nem lát a saját szíve és indulatai és lelke mögül.
Már teljesen ugyanazt az előadást láttam. Szóval az, hogy gyerekes, igen, abban nagyon sok igazság van, de az, hogy ő egy eleve dühöngő és fröcsögő és felhorgadó ember, azt nem látom. Hát például az Oronttal való vita, illetve nem is vita, hanem a költemény megítélése. Percekig, ahogy meg is van írva, nem akar véleményt mondani, mert egyszerűen tudja, hogy tehát inkább elzárkózik, inkább visszavonul. Tehát sejti, hogy mi lesz a vége, és nem mond semmit. A Szelimennel meg azt is egészen másképp látom. Hát ez nem egy szellemes, nem egy frivol, nem egy kedves, nem egy kecses nő, hanem egy szörnyű nő nekem, akit az...
Onodi Eszter, nem vagyok abban biztos, hogy ez a szándék, hogy olyan legyen. Picit talán közönségesre öltöztette őt Szakács Györgyi, és ez úgy ilyen lehet, de...
Semmi közük egymáshoz, valóban semmi közük. Tehát most
gondolod, de én egyáltalán nem gondolom. Szerintem ezek szerelmesek, és nekem nagy mértékben az előadás, persze azért is, mert én irtózom a politikától, tehát igyekszem rögtön hátrább lépni, hogyha aktuál politikát kívánnak a színházban nekem bemutatni, de nekem legfőképpen az előadás erről szólt, hogy van a szerelemnek egy ilyenfajta impotenciája, hogy a rosszul szeretés az milyen szenvedés mindkét fél számára, de én ezért ugyanúgy elmarasztolom az álszesztet, mint a Szelimen.
Ez nagyon különbözik. Tehát ha most az Udvaros Dorottya Cserhalmi páros néztük, akkor én legalábbis az emlékeim szerint két nagyon nagy formátumú nő és férfi, akik nagyon egymásnak vannak teremtve, és mégse tudnak élni, és ez hatalmas nagy kataklizmát és szenvedést okoz nekik. Itt én ezt nem láttam, inkább azt gondolom, hogy nincsenek egymásnak teremtve, főleg azért, mert a Szelimennek abszolút, tehát egy pillanatig nem tud egy húron gondolkozni azon arról, amiről az Alcest gondolkozik. Tehát az ő szellemi színvonalán, vagy gondolkodási színvonalán ő egy percig nincs. És nem beszélve arról a jelenetről, ami nagyon pregnáns nekem, amikor ugye nem biztos, hogy neki szeretői vannak. Én azt gondolom, a Molière úgy írta meg. Hogy az Oront az a szeretője, az egészen
ebben
biztos.
Ebben az előadásban,
mert egy ilyen
szeretem-nem szeretem
viszony van. Tehát nem tud egymástól ott sugdolóznak, és egy kicsit ottan dulakodnak arról, hogy most döntse már el, hogy
sőt, enyelegnek, azt is lehet mondani ott hátul a háttérben, igen. Még egy dologra azért felhívnám a figyelmet Fekete Ernő kapcsán, ez így felmerült bennem, hogy nyilván, ahogy a világról azt mondjuk, hogy romlott azóta, mondjuk például az utóbbi mizantropok óta, elég sokszor ment egyébként, ez 88 óta is a mizantrop, tehát viszonylag sokat játsszák magyar színpadokon, de hogy a világ durvulása magában ebben az előadásban is némiképp megmutatkozhat magán Fekete Ernő Alcestjén is. Tehát ez a hatás az nyilván valamelyest kölcsönös. Tehát, hogy Alcesti minőség lehet, hogy ez egy picivel vagy gyengébb már, mert hogy annyira lejjebb ment minden. Most ez nekem arra jutott eszembe, hogy ez a Fekete Ernőféle Alcest durva. Tehát, hogy durván ér például a nőkhöz. Tehát, ahogy ő a Szeliment odébb löki, vagy ahogy a Fullajtár Andreát kilöki ott a lukból. Tehát, hogy én ránézek, és azt mondom, ez verni fogja a nőket. Jó, hát ezt már nem fogjuk látni, de ha valaki vele megy. Tehát, hogy igen, ezt most itt teszek egy pontot, nem azért, hogy zenéljünk, bár annak is ideje van. Jó, akkor jöjjön egy kicsit Axel Red megint.
J'ai jamais dit je serai ton ami qui accepterait ce genre de choses. Et j'ai non plus jamais promis je serai là à chaque fois que tu claques tes doigts. J'ai J'ai jamais dit je pouvais être seule. Toujours en train de courir après toi. Et me demande pas d'être aveugle quand je vois. Personne ne peut rester sourd. Trouver le premier. Et qui pourrait ne pas craquer? Celui qui sait, je voudrais qu'il vienne m'aider. J'ai jamais dit je serai à tes côtés. Si constamment tu fais tout pour m'abaisser. N'attends pas de moi de ne rien sentir quand je meurs. Personne peut rester sourd à des cris. Mais qui pourrait accepter? J'aimerais trouver le premier. Et qui celui qui sait voudrait y m'expliquer.
Ahol hely van, színházi belépő című műsorban beszélgettünk a Katona József Színház a Mizantróp előadásáról Koltai Tamás színikritikussal és Markó Róbert színikritikussal, akit most megkérek, hogy itt nagyon az előbb belementünk ebbe a szerelmi viszonylatba a darabba, hogy hát vagy vigyen ki ebből bennünket, vagy lökjön mélyebbre. Igen.
Hát ugye Tamás azt mondta, hogy nincsenek egy intellektuális színvonalon Alcest és Szelimen. Fekete Ernő játsz az egyiket, Tony Gesztermeseket. És azt gondolom én meg, hogy mert hogy ugye nyilván ezt van a magasabb szellemi színvonalon, a magas ideáival és a gyönyörűséges gondolataival. Miközben azt gondolom, hogy egyszerűen nem komolyan vehetőek ezek a megnyilvánulásai a Fekete Ernő Alcestjének. Pontosan azért, mert ezek aztán nem gyökereznek meg a tettekben. Nyilván ezt a színpadon nem is annyira komolyan lehet látni, de amilyen példákat Andrea felsorolt, hogy a saját életében hogy tesz kivételt az ő nagyon-nagyon erős erkölcsi rendje szabályai alól, az számomra azt mutatja, hogy ő is egy szájhős csupán, tehát hogy nagyon kiválóan tudja ezt ő mondani, de aztán végrehajtani nem. Tehát hogy a szellemi színvonalnak a kérdése közöttük, ebből azt gondolom én, hogy nem kifejezetten releváns ebben.
De én nem is szellemi színvonalra gondoltam, hanem érzelmi színvonalra is, egyáltalán az élet valódi problémáihoz való viszonyra gondoltam. Tehát az egyik, ez a Szelimen abszolút nem érdekli, hogy milyen az élet körülötte. Fogalma sincs, és nem is érdekli. Tehát egy világon kívül élő, önmagának élő nő. De amit...
Egy társasági lény, aki fogad ilyen különböző figurákat, akiket társaságként Zsámbéki Gábor behozod. De most azt azért azt be akarom hozni azért, hogy ott milyen figurák jelennek meg, akár így pluszba beírva is a darabba, hogy egy ilyen értelmiségi művésztársaság, vagy nem is tudom. Én például Elek Ferencet country zenésznek néztem ebben a társaságban. Van egy képzőművész, a Vajdaival, most nem tudom, filmest nem identifikáltam, de lehet, hogy az is van.
Igen, van, tehát, van egy ilyen, valóban egy ilyen semmire kellő álértelmiségi, vagy álművésztársaság. De még egy mondatot, igen, muszáj nekem mondani arról, hogy, hogy védjem az Alcest. Hogy itt van például az Eliant nevű lány, ugye, aki egy kedves lány, aki tulajdonképpen szerelmes az Alcestbe, de jobb híján a Filint tett választja, vagy ők megtalálják egymást. Most ugye ez egy általában a Alcestek rovására írható, hogy dacból, vagy valamilyen okból, hogyha nem szeretjük egymást, vagy nem tudunk együtt élni a Szelimennel, akkor én majd az Eliantot fogom választani. És itt a végén nagyon érdekes, hogy amikor már a kis kocsijával elindul, akkor nem akar semmit sem mondani, csak el akar menni. És ugye ott van egy monoló, amit el kell mondani, vagy egy szöveg az Eliantnak, hogy, hogy nem őt választja. De az az előadásban úgy történik, hogy az Eliantot játszó Tenkirék, aki nagyon kedves és nagyon jó játsza szerintem, megfogja ennek a kiskocsinak a madzagját.
Beáll a Kurázsi mamának, igen.
Gyakorlatilag. És akkor érzi úgy, tehát szóval, hogy nem tud bánni a nővel, és nem durván, hanem szabadkozva, és nagyon finoman utasítja el, mondván, hogy nem tud téged se, inkább egyedül megyek. Tehát én pont fordítva látom, hogy ez egy nagyon finom lelkű ember, csak hát természetesen van benne nevetséges, és van benne naív, mint mindenki, aki egy világgal szembeszáll, az egy naív, kicsit nevetséges, magára hagyott, és egyedül levő ember.
Igen, ahogy ott a végén elmegy, az utolsó gesztusok azok egy kicsit lehiggadtak már, tehát egy kudarc beismerő és akár saját magát is hibáztató kis monológocska az ott egy írógéppel a kezében áll, és mondja, hogy neki ki kell mennie ebből a világból, mert nem tud felelni a szavaiért, nem tud féket tenni a nyelvére, és a többi, és a többi. És akkor elmegy, és látjuk, hogy valami kaibába, tehát mintha valami hajléktalantól búcsúznánk ott, és azt vettem észre egyébként, hogy abban a kaibában, ami úgy van összetákolva, abban ott van egy tükör is a falon, és akkor gondoltam, hogy na, talán azért, ha eddig még nem nézed bele, most már majd egyedül ráér, belenéz majd abba is.
Én abba tudnék belekapaszkodni most, amit a Tamás az Eliantra és a Filintről mond, de hogy az ő, tulajdonképpen ők a boldog vég ebben az előadásban.
Tehát, hogy hát kicsit szomorú boldog vég, nem mennek utána, a darab szerint utána mennének, még van szöveg erre, hogy ők utána mennek Alcestnek, de
nagyon
nekik
szépen
föltesz
őket egy lépcsőre Zsámbéki Gábor, ahol Tenkirék, aki Eliantot játsza, beleesik Kocsis Gergő karjaiba, aki Filintet, akkor az ember úgy érzi, hogy helyreállt a világrendje, majd amikor még ezt hatszor megcsinálja Tenkiréka, akkor úgy érzi az ember persze az iróniát, de hogy ők valószínűleg az a kispolgári megtalált kényszer rű boldogság, ami pont ők, tehát a kisszerű milyen boldogság.
Hát van itt még egy nagyon fontos, amiről nem beszéltünk, hogy van az Alcestnek a szolgája, aki itt egy furcsa kis manószerű lány, nő, akit Tóth Anita játszik, és aki a végén megjelenik a távolban, a semmiben, tehát tulajdonképpen a kunyhón kívül, a száműzött helyen kívül, vagy a számüzetés helyén kívül, és mint egy lehetőség, tehát aki tényszeresen vesz. Tehát itt tulajdonképpen ez nagyon érdekes, mert ez a kis nő, ez valószínűleg szerelmes az ő gazdájába, vagy pentorába, nem lehet
és
tudni.
És még engem mondanak néha romantikusnak.
Igen, tehát ő nincs észrevéve, tehát tulajdonképpen ez borzasztó szomorú, igazából ez egy boldogság, remény, vagy igazából ez egy rózsaszín vég, de minél rózsaszínebb, annál szomorúbb, hogy van valaki, aki őt igazán szeretné, és akivel együtt mehetne, de ő észre se veszi ezt.
Érdekes, Robi, maga eljutott eddig a gondolatig. Nem, én úgy értékeltem, hogy ott egy házőrző kutyaként
körülbelül
vele ment a
szolgálója. Igen, hiszen hát ez a boldog vég, ami megvalósulhatna, ez az Eliant. Szerintem.
Tehát az ironikus.
Tehát, hogy ezek nem, Robi arra gondol, hogy az Alcest Eliant lenne az ideális befejezés és párválasztás.
Egyébként, aki ezt a Flipot nevű szereplőt játsza, hát ő mestere ezeknek, a nem tudom, nincs a színpadon két percet szerintem összesen, de zseniális. Két megjelenése van összesen, egyszer, amikor hoz egy hírt az Alcestnek, hogy valami levél érkezett, és hát egy ilyen hisztérikus, szerintem muszáj őt látni, egy hisztérikus...
Kétségbe esett.
Tulajdonképpen nem is emberi, ez már valami animális, vagy manó, de hát a manó az nem jó szó. Szóval, hogy valami ilyesmit játszik.
És pici és töréken.
És pici és töréken, és ő az egyetlen, aki iránt bármilyen gyengétséget tanúsít ez a férfi az előadás során. Tehát olyan igazi, szívből jövő, nem idézőjelbe tett.
Nem éreztem. És dühösen végén... és türelmetlenül kiabált vele is.
És a végén milyen szép lett az arca, azt észrevettétek? Hogy gyönyörű lett?
Jaj, férfiakkal ülök a stúdióban.
De ringattabb a bölcsőben.
Tehát pont az volt a meglepő, hogy egy kis görcs, aki idegességében és hisztériájában és rémületében meg se tud mukkanni, csak összegömbölyödik egy fotelban, a végén egy ideális női arc tekintett a semmibe.
Nem vettem észre, nekem Fekete Ernő arcával zárult az előadás, ahogy ő kinézett ebből a kaimából ránk. Én úgy láttam, hogy ő már meg is öregedett, meg is rokkant, tehát már egy ilyen nagyon rutinos hajléktalan lehet, ott mintha ott leverte volna azt a kis tálat, amiben főzött magának valamit, és aztán kinézett ránk, és azt mondta, hogy ez van. Azt akarom még megkérdezni, lassan az időnk vége felé közeledünk.
Bocsánat, közbe vághatok egy
hogyne.
Picit, csak hogy itt most Onnodi Eszterről, mintha a mi beszélgetésünkből ez derült volna ki, hogy ő nem olyan nagyon jó ebben az előadásban. Szeretném leszögezni, hogy nekem Onnodi Eszter nagyon tetszett ebben az előadásban, és a Tamás azt mondja, hogy egy nem egy nagy formátumú nőt játszik, szerintem egy nagy formátumú, ám de életunt.
De nem, én nehogy már félreértés legyen, ne keverjük össze azt a figurát
aki játszik a színésznővel.
Eddig negatívumot mondtunk a figuráról.
Én a szerepéről beszéltem, és azt, hogy ő remekül hozza ezt.
Most lehet, hogy ezernyi más dologról kellett volna beszélgetni az előadás kapcsán, mint amiről beszélgettünk, de hát ez egy ilyen előadás végül is, hogy nagyon sokféle beszélgetni valót kínál a nézőinek, úgyhogy még a végén azt akartam megkérdezni, de ez csak úgy eszembe jutott, hogy vajon Máté Gábor 10-15 év múlva megrendezi majd a Mizantrópot? Néznek a távoli jövőbe a kollégáim?
Reméljük, hogy igen, mert az azt jelenti, hogy még lesz Katona József Színház.
És azt jelenti, hogy nem rohadt el végleg a világ, hanem csak rohadt folyamatában.
Hát, köszönöm szépen kedves kollégáimnak, Koltai Róbert is. Tudtam, hogy ezt egyszer be fogom mondani. Tehát Koltai Tamással és Markó Róberttel beszélgettünk. Én Stuber Andrea vagyok, az Ahol Hely Van című műsort hallották. Viszont hallásra!